23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén Máté Szalka adott otthont a pápai missziós művek Szent Gyermekség műve nyári táborának, amelyet évről évre más helyszínen rendeznek meg. A találkozás 4 napján 90 gyermek és 11 animátor töltötte együtt az időt gazdag programokon, közös imákon és liturgikus alkalmakon keresztül elmélyítve missziós hivatásukat. Kamasz Tanoda modellprogramot indított Tésenyben a Katolikus Caritas. A Kamasz Tanoda modellprogram célja, hogy a hátrányos helyzetű településeken élő 12 és 18 év közötti fiatalokat támogassa tanulmányi sikereik elérésében, tovább tanulásukban és társadalmi mobilitásuk megvalósításában. A Mária Kéméndi kegyhelyen immár 6 éve tábor és szálláshely is működik. Idén újabb jelentős fejlesztéseket sikerült végrehajtani a Petri György Zarándok szálláson, így az ideérkező vendégek minőségi szálláshelyet vehetnek igénybe. A kegyhely a nyári időszakban kiemelten nagy forgalmat bonyolít, hiszen itt nem csak búcsúk és búcsújárások vannak, hanem folyamatosan érkeznek napi csoportok vagy szálló vendégek. A Mária Kéméndi kegyhelyről és szálláshelyről a Magyar Kurier oldalán olvashatnak. Beomlott egy régi sóbánya a máramarosi Rónaszéken. Többeket kilakoltattak, közölte a máramarosi megyei prefektusi hivatal. Az omlás nyomán egy 30 méter átmérőjű, 15 méter mély kráter keletkezett. 7 embert kellett kilakoltatni, és 4000 négyzetméteren lezárták az érintett települést. Azok a számítások és elképzelések, amelyekkel 14 éve elindult a kormányablak hálózat, sikeresnek bizonyultak, és ezek azt bizonyítják, hogy a közigazgatásban dolgozók kiváló és magas színvonalú munkát végeztek, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Mándokon a 319. kormányablak átadásán. Navracsics Tibor hozzátette, jól mutatja ezt az is, hogy egy nemrég készült felmérés szerint a polgárok túlnyomó többsége a közigazgatás reformját nevezte meg az elmúlt 30 év legfontosabb átalakításaként. Zöldebb és fenntarthatóbb Duna régió kialakításáért fogtak össze a kutatók, tudatta a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A Klimanatres projekt célja, hogy tudományos alapokon nyugvó döntéstámogató eszközökkel segítse a Száva és a Dunamenti élőhely helyreállítások határokon átnyúló összehangolását. A Nemzetközi Összefogás egyik vezető partnere a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A kezdeményezés célja, hogy segítse a természetes élőhelyek helyreállítását és a tájak ellenállóbbá tételét a jövő környezeti kihívásaival szemben. Magyarországnak ma is utat kell mutatnia a keresztény Európa számára, és ez az út csak a béke útja lehet, mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Budapesten a Nándorfehérvári Diadal 569. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. Varga Tamás az első kerületi Hunyadi szobornál rendezett ünnepségen úgy fogalmazott: a déli harangszó minden egyes kongása arra emlékezteti a magyarokat, hogy mi mindig hamarabb ismertük fel a ránk és Európára leselkedő veszélyt, mindig hamarabb szembesültünk a kihívással, nekünk mindig hamarabb fel kellett vennünk a harcot, hogy megvédhessük magunkat. Egész Európában csak a magyarok értették meg akkoriban, mit jelent egy idegen nyelvű és kultúrájú vagy vallású nép beáramlásának veszélye. Idézte fel, hozzátéve, hogy 2015-ben ismét súlyos nyomás alá került Magyarország déli határvidéke, de a magyarok ismét megvédték az ország biztonságát. Két magyar film, Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes Barát című alkotása is versenyre kell az Arany Oroszlán díjért az augusztus 27-én kezdődő 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, amelynek programját a mai napon hozták nyilvánosságra. Mindkét alkotás a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült nemzetközi koprodukcióban, és a Mozinet forgalmazásában lesz látható a hazai mozik. Közölte a Nemzeti Filmintézet a távirati irodával. Végül az időjárásról. Nagy részt derült száraz idő várható, felhősebb tájak inkább a Dunántúlon lesznek, az Alföldön és az Alpok alján kisebb záporeső sem kizárt. Az északnyugati szél a legtöbb helyen mérséklődik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet többnyire 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A pápa beszélt a palesztin elnökkel, és a humanitárius jog tiszteletben tartására szólított. A Szent Atya részvét távirata a bangladesi repülőszerencsétlenség miatt. A holdra szállás évfordulóján a Szent Atya ellátogatott a vatikáni obszervatóriumba. Az Apollo 11 űrhajó holdra szállásának évfordulója 14. Leo Buzz Aldrin űrhajóssal beszélgetett. Pápai üzenet a szakszervezeteknek. Békés társadalmat építsünk az emberi fejlődés szolgálatában. Barsi Balázs ferences atya sorozata a jubileumi reménységről. 4. rész. Isten megszólít és elindítja bennem az ima és a remény útját.
A pápa beszélt a palesztin elnökkel, és a humanitárius jog tiszteletben tartására szólított fel. 14. Leo pápa Mahmoud Abbas palesztin elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében megismételte sürgős felhívását a civilek és a szent helyek védelmére, a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának szükségességére és a lakosság erőszakos áttelepítésének elutasítására, a Gázában és Ciszjordániában fokozódó erőszak közepette. A Szentföldön folytatódó erőszak idején 14. Leo pápa hétfőn délelőtt telefonbeszélgetést folytatott Mahmoud Abbas-szal, a palesztin állam elnökével. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a pápát Abbas elnök hívta fel. A telefonbeszélgetés során megvitatták a gázai övezetben zajló konfliktus és a Ciszjordániában zajló erőszak legújabb fejleményeit. A telefonbeszélgetés során a Szent Atya megismételte felhívását a nemzetközi humanitárius jog teljes körű tiszteletben tartására. Kiváltképpen hangsúlyozta a civilek és a szent helyek védelmének kötelezettségét, az erő válogatás nélküli alkalmazásának és a lakosság erőszakos áttelepítésének tilalmát áll a közleményben. A tragikus humanitárius helyzetre való tekintettel a felek hangsúlyozták, hogy sürgősen segítséget kell nyújtani a konfliktus következményei által leginkább veszélyeztetetteknek, és lehetővé kell tenni a megfelelő humanitárius segélyek bejutását. Végül a pápa megemlékezett a Szentszék és a palesztin állam között 2015. június 26-án aláírt és 2016. január 2-a óta hatályba lépett átfogó megállapodás reményteli 10. évfordulójáról.
A pápa részvéte a bangladesi repülőszerencsétlenség miatt. A Szent Atya fájdalmának ad hangot a dakkai katonai gép becsapódása miatt, ami a keddi jelentések szerint 27 ember életét követelte a Milestone School and College-ban. Az elhunytakat a mindenható, irgalmas szeretetébe ajánlja. államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával 14. Leó pápa részvédtáviratot küldött Bangladesbe, ahol hétfőn egy vadászrepülő lezuhant a dakkai iskola épületére. A Szentatya imádkozik, hogy az áldozatok családtagjai és barátai vigaszt találjanak fájdalmukban, a sebesültek meggyógyuljanak és vigasztalódjanak. A Szentatya az egész iskolai közösségre és mindenkire, akit ez a tragédia sújt, a béke és az erő isteni áldásáért fohászkodik. A bangladesi légierő dakkai iskolára zuhant gyakorlógépe miatti baleset halálos áldozatainak száma 27-re emelkedett, közölték kedden a helyi hatóságok. A bangladesi légierő vadászrepülőgépe hétfőn csapódott be a főváros északi részén található kétszintes Milestone School and College-ba. Előző este 19 halálos áldozatról és több mint 170 sérültről számoltak be, de az éjszaka folyamán többen belehaltak súlyos sérüléseikbe. A 27 halálos áldozat között 25 gyermek van, és a géppilótája is életét vesztette, tájékoztatotta a bangladesi miniszterelnök szóvivője. 78-an kórházi kezelésre szorulnak, sokan az égési sérüléseik miatt, az iskolában keletkezett tűz miatt. A bangladesi hadsereg sajtóosztályának közlése szerint a baleset röviddel a gyakorlógép felszállása után következett be. A pilóta a dakkai Kurmitola légibázisról történt felszállása után észlelt műszaki meghibásodást, és mindent elkövetett, hogy viszonylag kevésbé lakott övezetben érjen földet, fűzték hozzá. A baleset idején az iskolában sok diák tartózkodott. A dakkai Milestone iskolába az általános iskolás kortól 12. osztályos korig járnak a gyerekek. A kormány bejelentette, hogy kedre az áldozatok előtt tisztelegve nemzeti gyásznapot hirdettek.
A holdraszállás évfordulóján a pápa ellátogatott a vatikáni obszervatóriumba. A Szentszék sajtóirodája a Telegram üzenetküldő alkalmazáson jelentette be a hírt, hogy 14. Leó pápa július 20-án vasárnap az 1969-es holdraszállás évfordulóján meglátogatta a Castel Gandolfóban található csillagvizsgálót és megtekintette a távcsöveket és a műszereket. Ez volt Leó pápa első látogatása a vatikáni csillagvizsgálóban, amelyet 1891-ben 13. Leó alapított. Az obszervatórium első elképzelése a 13. Gergely pápa által létrehozott bizottságig vezethető vissza, amelynek feladata az 1582-ben végrehajtott naptárreform tudományos adatainak és következményeinek tanulmányozása volt. A világ legrégebbi csillagászati intézményei közé tartozó vatikáni obszervatórium a pápák csillagászati kutatások iránti folyamatos érdeklődésének és támogatásának kifejeződése. Gazdag hagyományaira építve, valamint az egyház tudomány ellenességével kapcsolatos régóta fennálló vádak ellensúlyozására 13. Leó pápa 1891-ben hivatalosan is újjá alapította az obszervatóriumot, amelyet a Szent Péter bazilika kupolája mögötti dombra helyezett. Valamivel több mint 4 évtizeden át a vatikáni bazilika árnyékában folytak a csillagászati kutatások, amelyek magukban foglaltak egy nagyszabású nemzetközi programot az egész égbolt feltérképezésére, de végül nyilvánvalóvá vált, hogy Róma városának növekedése miatt beárnyékolja az eget. Ezért 11. Pius úgy döntött, hogy az obszervatóriumot a pápák nyári rezidenciájára, Castel Gandolfóba helyezi át az albánói dombokra, Rómától mintegy 25 kilométerre délkeletre. 1981-ben, történetében először, az obszervatórium létrehozott egy másik kutatóközpontot, a vatikáni obszervatórium kutatócsoportját az arizonai Tucsonban, az Egyesült Államokban, amely a világ egyik legnagyobb és legmodernebb csillagászati megfigyelő központja. 1993-ban a csillagvizsgáló a Stuart Obszervatóriummal együttműködve befejezte a vatikáni fejlett technológiai teleszkóp, a VAT építését az arizonai Mount Graham-en. A vat úttörő szerepet játszott a nagy, könnyű és stabil tükrök forgókemencében történő létrehozásának új technológiájában, lehetővé téve a hosszú távú kutatási programokat és a nemzetközi együttműködéseket. Az Apollo 11 űrhajó holdra szállásának évfordulója. 14. Leo Buzz Aldrin űrhajóssal beszélgetett. 56 évvel az Apollo 11 holdra szállása után 14. Leo pápa vasárnap este Buzz Aldrin űrhajóssal beszélgetett, jelentette be a Szentszék sajtóirodája a Telegramon. A NASA 1969. július 16-án indította útjára az Apollo 11-et, amely első alkalommal hajtotta végre a holdra szállást emberekkel. 1969. július 20-án Neil Armstrong lett az első ember, aki a Holdon járt. Buzz Aldrin pedig, aki szintén az űrhajón utazott, a második. A Szentszék sajtóirodája a közleményben hangsúlyozza, megosztotta a pápával e történelmi teljesítmény emlékét, az emberi találékonyság tanúbizonyságát, és a 8. Zsoltár szavait felidézve együtt elmélkedtek a teremtés misztériumán, annak nagyságán és törékenységén. A beszélgetés befejezése előtt Leo pápa megáldotta az űrhajóst, családját és munkatársait. Ezt követően Buzz Aldrin a közösségi médiában a következőket írta. Anka és én hálásak vagyunk és meghatódtunk, hogy őszentsége 14. Leo pápától megkaptuk a legnagyobb áldást az Apollo 11 holdra szállásának 56. évfordulóján. Micsoda megtiszteltetés! Imádkoztunk a jó egészségért, a hosszú életért és a jólétért az egész emberiség számára. Az 1969-es holdra szállás évfordulóján, miután a pápa elimádkozta a déli úrangyalát, meglátogatta a Castel Gandolfo-i vatikáni csillagvizsgálót, ahol megtekintette a kupolákban található távcsöveket és műszereket. Vasárnap a Szentszék sajtóirodájának igazgatója Matteo Bruni tájékoztatta az újságírókat, hogy Leo pápa az eredeti tervek szerint vasárnap tért volna vissza a Vatikánba, ehelyett keddig Castel Gandolfo-ban marad, és csak este tér vissza a Vatikánba.
Leo pápa a szakszervezeteknek. Békés társadalmat építsünk az emberi fejlődés szolgálatában. 14. Leo pápa üzenetet küldött az Olasz Munkás Szakszervezetek Konföderációja 20. Nemzeti Kongresszusára, melyet a napokban tartottak Rómában. A közös cél egy emberibb szociális kapcsolati rend, hogy hozzájáruljunk a Szent Ágoston számára oly kedves rend nyugalmához. A részvétel bátorsága témáról tartotta 20. Nemzeti Kongresszusát a CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, vagyis az Olasz Munkás Szakszervezetek Konföderációja Rómában. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a találkozóra, melyben emberibb kapcsolatokra épülő rendet, békés és igazságos társadalmat sürget, mely az átfogó emberi fejlődést és az emberi család javát szolgálja. A pápa arra szólítja az olasz szakszervezeti küldötteket, hogy ne tévesszék szem elől a közös célt, vagyis, hogy hozzájáruljanak a rend nyugalmához, tranquillitas ordinis, amit Szent Ágoston fogalmazott meg, Isten városáról című művében. Barsi Balázs ferences atya sorozata a jubileumi reménységről. Negyedik rész. Isten megszólít és elindítja bennem az ima és a remény útját.
Kedves testvéreim, a reménységnek, az ember reménykedésének nagyon mély kapcsolata van az imádsággal. Ez két képesség. De mind a kettőnek van egy ősi előzménye, amely egy közös gyökér. Amikor Ádám szakít Istennel, hát az áteredő bűnt nem kell bizonyítani, mert naponta tapasztaljuk ez az esendőséget, hogy vágyunk Istenhez, de magunk oda nem tudunk eljutni, ez egy rettentes esemény. és elbújik Isten elől, mert fél tőle. És hogy kezdődik újra a párbeszéd, mert az imádság az Isten és ember beszédje. Nem úgy, hogy az ember odaáll és megszólítja Istent, arra már nem is méltó. Azt mondja a Szent Ferenc, hogy nem vagyok méltó, hogy a nevedet kimondjam. És ugyanakkor reményvesztett. Rettegek, mert mezítelen vagyok. Hát, ki adta tudtodra? Azelőtt is mezítelen voltál, vagyis nem voltál Isten. De ezt nem láttad, mert egy Isten szeretett téged. Reményvesztettség állapotába, tehát nincs remény, és egy kommunikáció megszakadása állapota ugyanaz. És most jön Isten, és megszólítja, Ádám, hol vagy? Elbújtam, mert félek tőled. Istenem, ha ezt a modern civilizáció kimondaná, de ezt is lehazudjuk, hogy igenis bujkálunk előled. A legbiztosabb bujócska az a bokor, amelyet úgy nevünk, hogy ateizmus, hogy nem is vagy. Tehát egyszer csak szólsz. És ez a reményvesztettség állapota, és ezt az elveszített reményt, azt a végsőt, hogy az ember végül is minden jó lesz esőre, ez a civil neve az üdvösségnek. Szinte nevetséges, de úgy visszagondolok egyre többet a kisgyermekkoromra, hát rengeteget tanulhatok attól a kisgyerektől. Szerettem azért iskolába járni, de amikor kitört a szünet, testvérek, mezítlába járhattunk, éreztem a föld melegét, és hogy vége minden megpróbáltatásnak. És ez így lesz már örökké. Na, hát ennek az állapotnak vége. És elveszítette a reményét, a végső kapaszkodót, és hát ezért próbál minden másba kapaszkodni az ember. Nem baj, hát nem baj, hát meg is kell kapaszkodnunk ebbe a világba, csak nem úgy, hogy véglegesen. Miért? Mert a világ kapaszkodik belénk. Hát az egész anyagi világnak nincs értelme, hiába valóságnak van alávetve, csak én tudom azt, hogy létezik. De amikor az ember ezt a reménytelenséget azzal akarja pótolni, hogy ezt a végtelen, örvénylő, sötét mélységet, hogy nincs semminek értelme, ezt teledobálja minden vacakkal, meg még igaz értékekkel is, csak úgy ragadkodik hozzá, mint a Isten lenne. És megszakadt az imádság is. Ádámnak eszébe nem jutott az, hogy odaálljon, keresse Istent és kiáltson hozzá, nincs. És ez egyszerre abba a pillanatba indul el, amikor Isten megkérdezi, Ádám, ember, földből alkotott, hol vagy? Testvérek, ilyen vallás nincs, tehát a miénk nem is vallás, valami más. Mindig az ember keresi az Istent. Mindig reménykedik valahogy abba az Istenben, akit ő kitalál, elképzel, keres. Ennek az összes vallásnak a fordítottja van. Isten keres. Lépéseket tesz mindegyikünk felé. És azért nem tudunk imádkozni, mert nem tudunk remélni, a kettő egy. Tehát minden ott kezdődik, hogy Isten megszólít. Most nem mondd azt, hogy nem szólít téged, mert ateista vagy, nem igaz. Ott van a lelkiismeret, erről majd beszélek a pécsi Jézus szíve trédumban. Ez egy óriási dolog, hogy igenis van egy hang, amely nem tőlem van, nem igaz. Kívülről van, és abszolút fölöttem van, mert nincs appelláta. Egész nap, egész életében valaki mindig másokat volt, mindig neki volt igaza, és egyszer, egy éjjel talán megszólítja valaki, de ki haz? Tudod, hogy hazudtál. Tehát Isten keres. Ez a megszólítás indítja el Ádámban az imádságot is, és a reményt is. Igen, elindítja az imádság első szava az, hogy félek. Nem rossz az. Aki fél Istentől, de szól hozzá, azt majd Isten megtanítja szeretni. Tehát az imádság és a remény kapcsolata nagyon mélyben azonos. Persze a földletes imádságnak nem sok köze van az igazi reményhez. Szóval föllet és reménykedésnek sincs semmi köze az imádsághoz, sőt, egymást kioltják. De megkaptuk a szent lelket, az imádság lelkét és a remény lelkét. Amen.
Barsi Balázs ferences atya sorozatát hallották a jubileumi reménységről. A negyedik rész hangzott el. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az életvédelméről. A 2024. október 15-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Engedd, Úr Jézus, hogy olyan egyenesek legyünk, mint a fűszál, amely egyenest az ég felé lendül. Nagy lelkűségünk pedig, mint az éltető nedv, amely benne felszívódik és táplál. Lelkünk legyen tiszta, mint a hegyi patak vize, amely a fehérlő hóból születik. Akaratunk legyen szilárd, mint a kőszikla, repedések és karcolások nélkül. Egész életünkben bármerre járunk is, te légy csavargásaink, vándorutunk társa. Az útszélen emelkedő kereszt jelentse számunkra mindig a találkozást a jó baráttal. Legyen ez mindig így, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mit gondoltok arról a szentírási igéről, mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek? Szerintetek az Isten tudta azt, hogy mi lesz veletek, és akarta azt, hogy te legyél, és gondolt arra, hogy milyen leszel majd, hogyha megszületsz? Az Isten ismert már téged a fogantatásodtól kezdve?
Úgy gondolom, hogy ismert minket előtte, és pontosan tudta, hogy milyennek teremt minket.
Milyen kulcsok vannak a te kulcscsomódon? Vagyis azt jelenti ez a kérdés, hogy különböző kulcsok közül melyiket választanád a te életedhez, miért választanád ezt a kulcsot, és melyik az, ami leginkább kifejezi azt, amit te az életed kulcsául választanál?
Én ezt az egyszerű lakáskulcsot választanám, hiszen az nekem is rajta van, úgymond a kulcsomómon, és nekem ez a lakáskulcs is egyébként, ha úgy nézzük, elég sokat jelent, hisz ez azt jelképezi, hogy mindig van egy hely, amit otthonnak nevezhetek, ahova bemehetek, van egy hely, ahol otthon érezhetem magam.
Én az aranykulcsot választanám, mert szerintem az aranykulcs az azt jelképezi számomra, hogy a család az a legnagyobb kincs a világon, és szerintem az aranykulcs a legjobb választás, hogyha ezt akarjuk kifejezni.
Hát én ezt a fekete kulcsot választanám, már pedig csak a kinézetéből, mert annyira rejtélyesnek tűnik, hogy vajon milyen ajtót nyithat, és én szeretem az ilyen dolgokat, és nekem az nagyon tetszik.
Én is a lakáskulcsot választanám, mert én úgy gondolom, hogy az a legbiztonságosabb, az a legbiztosabb, és én biztonságban érzem magam otthon, és úgy gondolom, hogy ez kifejezi ezt.
Vannak kulcskérdések az élet védelmével kapcsolatban is, és vannak olyan nagyon fontos kulcskérdések az Istennel és az életünkkel, a földi életünkre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban, amit nagyon fontos megbeszélnünk. Úgyhogy ezen az órán, ezen a hittanórán ezt fogjuk megtenni. Az életünket tehát mindannyian anélkül kaptuk, hogy kértük volna, és akartuk volna. Vannak azonban pillanatok mindannyiunknál, amikor feltör belőlünk a lázadás, hogy egyáltalán miért kellett megszületnünk, miért pont ebbe a családba, ebbe az időszakba, ebbe a hónapba fiúnak vagy lánynak kellett születnünk, és talán ilyen elkeseredett mondatokat akkor mondunk, amikor értelmetlennek látjuk az életünket, amikor el vagyunk keseredve, amikor bajban vagyunk, amikor nem érezzük, hogy a családtagjaink, a szeretteink, az osztálytársaink támogatóan vennének körül bennünket, és nagyon könnyen zuhanunk a mélyre. És ahogy látjátok itt a világban, meg a híradásokban, egyre több fiatal küzd ezekkel a kérdésekkel, és talán az lehet ezeknek a megválaszolatlan kérdéseknek az oka, hogy ezek a fiatalok, én úgy gondolom, nem tudják senkivel megbeszélni ezeket a nagyon fontos kérdéseket az életükkel kapcsolatban, és lehet akármilyen gazdag az a gyerek, akármilyen új telefonja, legszebb ruhája, legdizájnosabb táskája, de valahol, hogyha a lelkével nem törődünk, akkor ez a kiüresedett és megkeseredett lélek olyan kétségbe esett dolgokra képes, amit sajnos már visszafordítani nem lehet. Ti hogy látjátok ezeket a kérdéseket?
Én úgy gondolom, hogy egy gazdag gyerek is lehet szomorú, mert például a szülei lehet, hogy elhalmozzák drága cuccokkal, meg utazásokkal, de lehet, hogy vele nem foglalkoznak, és csak a munkára figyelnek. Nálunk ez úgy van, hogy apám nem kapott sok szeretetet kicsiként, ritka az, hogyha megölel vagy megpuszil, ezért ő inkább cuccokat vesz, de én azt tudom, hogy nekem ez nincs szükségem, mert én szeretem őt. Állandóan vicceskedik velünk, meg minden, és ő így tudja kimutatni a szeretetét főképpen. Elsősorban szerintem nagyon sok emberben tényleg megszületik ez a kérdés, hogy minek kellett megszületnünk, és nagyon sok ember van, aki tényleg ezt nem tudja megbeszélni senkivel, és nem tudnak rá okot adni, hogy miért, viszont szerintem általában ilyenkor el kell ezt fogadni, hogy megszülettünk, hiszen nem tehettünk ez a dolog ellen, és ha már megszülettünk, akkor ki kell hozni szerintem az életből a legjobbat. Szerintem az a legjobb, hogyha vannak barátaid, hogyha a családban is jól érzed magad, hogyha mentek utazni, hogy emlékeket szerez, hogyha már így megkaptad az életet igazából. És ehhez a másik témához pedig tényleg egy gazdag gyermek is lehet szomorú, nem csak egy szegény.
Én ehhez annyit fűznék, hogy kortársaink között is nagyon sokan vannak, akik ugye nyilván nem tudják kivel megbeszélni ezeket a problémákat, mert hogy ez és az van, de nagyon sokat látom, hogy inkább az önkárosításba mennek bele, és nagyon sokszor használnak mindenféle mámorszert. Szerintem ez nem megoldás. Nagyon letükröződik az, hogy mit kapsz otthon. Hogyha szeretetet kapsz meg sok törődést, akkor te is törődő vagy, és olyan ember, akit lehet szeretni, és te is szereted az embereket. Viszont ha nem sok jót kapsz otthon, akkor te sem tudsz úgy viszonyulni az emberekhez.
Igazad van teljes mértékben, és nagyon-nagyon okos gondolatokat mondtatok, és nagyon érett gondolatokat osztottatok meg velünk. Én még ehhez szeretnék csatlakozni, hogy viszont akármilyen fájdalmat élt át az ember, az még nem ad arra okot, hogy ő is bántson másokat. Ez kellene valahogy itt úgy gondolom átbeszélni meg, megtenni ezeket a szükséges segítségnyújtásnak a lépéseit, hogy valakinek a lelke meggyógyuljon, tehát a gyógyulás folyamatát kellene elérni, hogy elinduljon ezen az úton, és hogy fogadja el a segítséget, amit felajánlanak számára. akár az Istenbe vetett hit, akár azok az egy-egy őszinte gondolat, egy mosoly, egy szelet csokoládé, vagy bármilyen apró szeretet megnyilvánulás is nagyon sok örömet tud okozni, hogy soha nem tudhatod, hogy ki az, aki pont erre van neki szüksége, és hogy azért kell ezt a közösségeinkbe is, az iskolában, az osztályokban, meg egyébként is az utcán, hogy talán egy mosoly, vagy egy érintés, vagy egy elnézést ki van kötődve a cipője mondat is annak az embernek, lehet, hogy pont arra van szüksége azon a napon, hogy ő az életét értékesnek érezze. Teljesen igazatok van, hogy a családtól jönnek ezek az érzések, meg attól jön, hogy hogyan fogadtak el benneteket, már most tudják a szakemberek, hogy a magzati korban átélt traumák is mennyi mindent hoznak magukkal, és milyen sokáig tudják rossz értelembe derogálni a te lelki életedet és a lelki épségedet. Nézzétek meg, hogy amilyen sok gazdagságot és technikai fejlődést hoz magával a világ, lelki értelemben meg olyan sok kárt is tud okozni ez a nagy fejlődés. Úgyhogy nagyon-nagyon oda kell arra figyelnünk, hogy az életünket visszatekerni oda az időt, hogy az Istentől kaptad az életedet, ajándékba kaptad az életedet, a szüleidtől kaptad az életedet, amiért hálásnak kell lenni, és az Isten dicsőségére használni az életedet, a mindennapjaidat, és hogyha probléma van, meg baj van, meg elferdülés van, akkor pedig segítséget kérni, és sokszor már az a baj, hogy nem merünk segítséget kérni, és megvárjuk, amíg tényleg, ahogy mondtad te is, hogy bántja magát a fiatal, hát ezt kellene elkerülni, és nekünk meg, akik így beszélgetünk róla, nekünk is segítenünk kell azokon, a társainkon, akiken viszont látjuk, hogy segítségre van szükség. Bizonyos értelemben az ilyen időszakokban azt éljük át, amit a Teremtés könyve a bűn büntetésének nevez. Mivel ettél a fáról, jól lehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradtsággal szerzed meg, rajta táplálékodat, életed minden napján. A mező füvét kell enned, arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél, mert por vagy, és porba térsz vissza. Az életben sok a gyötrelmes, eredményt nem hozó küzdelem, ami az értelmetlenség érzését kelti bennünk. A bűn másik büntetése, hogy az emberek közötti kapcsolatban is zavar keletkezik. Ez pedig magára hagyatottság érzését kelti bennünk a küzdelmeink közepette. Csoda, ha időről időre azt érezzük, hogy értelmetlen az egész. De figyeljünk arra, hogy az élet és a kapcsolataink kilátástalanságai és gyötrelmei nem az életből adódnak, hanem a bűnnek a következményei. Ez azt jelenti, hogy amikor Isten azt parancsolja, hogy ne kövessünk el bűnt, éljünk a törvényei szerint, akkor értelmes és érett szeretettel telt életre hív minket.
Azt mondja Jézus, azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Mi jut eszetekbe az élet szóról?
Csoda. Cél. Ajándék.
Küzdés.
Kaland és utazás.
Szoktuk azt is mondani egymásnak, hogy te aztán tudsz élni, mikor valaki érdeklésre méltó, izgalmas dologról számol be önmagával kapcsolatban. Mi a helyzet veletek? Ti tudtok élni?
Én igen, ugyanis én úgy gondolom, hogy az életben az a legfontosabb, hogy legyen egy családod, illetve hogy legyen egy célod az életben. Hiszen nagyon sok ember így tud elveszni a saját maga életében, hogy nincsen célja, vagy esetleg nincsen olyan családja, aki támogatja abban, amit szeretne. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy kitűzünk magunk elé egy célt, amit el szeretnénk érni. Elsősorban nem is a munka lehetőség, hanem mondjuk a tanulmányi eredményeknek a javítása. Szerintem már az is egy nagyon jó dolog, és ez nagyon fontos, hogy mindig legyen előttünk egy cél, illetve hogy legyenek olyan emberek közöttünk, akikkel mindent meg tudunk beszélni, illetve hogy szerető családban legyünk. Így mivel nekem ezek megvannak, én igazából nagyon szeretek élni, és tudok is.
Most nekem erről az jutott eszembe például az ajándékozásról, hogy a pénzt azt lehet arra is használni, hogy másokat boldoggá tegyünk, például olyan cuccokat veszünk nekik, amiket ők nagyon szeretnek, vagy vágynak rá, vagy például, hogyha valaki nagyon szeret enni, akkor valami ételt veszünk meg, így együtt főzhetünk abból, amit vettünk, és a pénzt azt nem arra kell használni, hogy menősködjünk vele, vagy nem tudom, hogy mondjam másképp, de nem kell attól lenézni másokat, mert nincs pénzük. Lehet, hogy ők nem tehetik meg, de mi örüljünk annak, hogy mi megtehetjük azt, ami ott van nekünk.
Kisgyermekként sokáig csak az édesanyánk közelében akartunk lenni, és idő kellett hozzá, hogy mind távolabb merészkedjünk, és egyre nagyobb kedvel fedezzük fel a körülöttünk lévő világot. Aztán már mindenkit látni és tapasztalni akarunk. A rajtunk kívül lévő világot átélve belsővé akarjuk tenni. Van olyan ember, aki ne erre vágyna. Ha azonban úgy keressük vágyaink beteljesülését, hogy közben elfeledkezünk az Isten törvényeiről, úgy nagyon könnyen gyötrelmessé és üressé válhat az életünk. Meg kell becsülnünk az életünket, hiszen minket keresztényeket egyszerre hajt a kiteljesedés iránti vágy, és egyszerre igyekszünk megismerni és elsajátítani az isteni törvényeket, hogy a bölcsessége világosság legyen az életutunkon, és az Isten törvényeivel kapcsolatban megértjük, hogy a korlátozások nem ellenünk vannak, nem arra szolgálnak, hogy miattuk félénké és önállótlanná váljunk, hanem arra szolgálnak, hogy mi minél biztonságosabb életet élhessünk. Ugyanakkor ad kellő mozgásteret a szabad akaratunk, hogy mi az, amit mi megélünk ebben a törvényben, és mi az, ameddig elmehetünk a törvény betartásával kapcsolatban. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy az élet megbecsülése mit jelent a számotokra, és hogyan tudott-e védeni mások életét a hétköznapokba?
Az életet szerintem mindenféleképpen meg kell becsülni úgy, ahogy minden más dolgot, amit az életben kapunk. Lehet ez tényleg a legegyszerűbb dolog. A családunk, a barátaink, a körülöttünk lévő emberek, illetve szerintem azt is nagyon meg kell becsülni, hogy van egy olyan társaság, ahova bemehetsz, és tényleg önmagadat adhatod, lehet ez a saját osztályod, az osztálytermed, illetve abban, hogy hogyan tudjuk mások életét védeni, szerintem egyrészt nagyon fontos az, hogy a lelki egészséget megvédjük egy embernek, hiszen az egészségügyi dolgok is ott vannak, persze mindenféle betegség, viszont szerintem az is nagyon fontos, hogy lelkileg egy ember jól érezze magát, ezért nagyon fontos az, hogy mindig, hogyha látod valakin, hogy esetleg valami baj van, még ha nem is válaszol, akkor kérdezd meg tőle, hogy mi a baj, vagy mi történt, hiszen már azzal tettél valamit, és próbáltál segíteni, így nem fogod magad rosszul érezni, hogy utána meg, hogy mégsem kérdezted meg, és lehet, hogy elmondta volna. illetve egészségügyi dolgokban pedig az orvosok tudnak segíteni, akiknek szerintem nagyon hálásak lehetünk, hogy vannak, illetve a mindenféle szakembernek, a pszichológusoknak is szerintem nagyon sok embernek ez áldás, hogy vannak ilyen emberek, akikkel tud beszélgetni, hisz nem mindenki tudja megbeszélni ezeket a dolgokat a családjával, és kell egy olyan ember, akivel ezt meg tudja beszélni.
Úgy tudunk még szerintem így vigyázni másoknak az életére, hogyha látod, hogy energiaitalt iszik, vagy dohányozni kezd, vagy bármilyen káros szenvedélyhez csatlakozik, akkor te legyél az az ember, aki tényleg megmeri neki mondani, hogy ez nem jó út, meg ne csinálja inkább, meg nem ez a megoldás a problémákra, mert nagyon sokan meg mentegetőznek, tudod, erre vonatkozóan, hogy ó, csak ezt az egy szál cigit szívom el, és akkor utána az van belőle, hogy már olyan függővé válik, hogy gyakorlatilag láncdohányos lesz belőle, és hogy ezeket a dolgokat is itt az elején kell még talán akkor könnyebb meggátolni, vagy észérvekkel alátámasztani, vagy főleg olyankor gondolj bele, amikor valaki várandós is, amellett dohányzik, vagy amellett fogyaszt alkoholt, vagy amellett csinál olyan dolgokat, ami károsító hatással van a kisgyermekre, aki ott fejlődik magzatként a méhében. Azt gondolom, hogy a lelkiismeretünk még mindig nagyon jól be van állítva, hiszen Isten így alkotott meg minket, hogy olyan kristálytiszta lelkiismeretet adott nekünk, ami az ő törvényeihez igazodik, hiszen az a törvények, ami lelkünkbe bele vannak írva, így születünk, hogy védjük az életet, hogy nem akarok a másiknak fájdalmat okozni, hogy látom azt a lelkiismeretem szavával, érzem, hallom az Istent, aki arra figyelmeztet, hogy ezt vagy azt ne tegyem meg. És milyen jó az, amikor ez a tiszta lelkiismeret még középiskolába, vagy 14-15 éves korodba is ilyen tiszta jelzéseket ad, hogy te erre az indítatásra mersz mondani másoknak dolgokat, hogy figyelj, ezt most ne edd meg, mert ez nem jó neked, a te egészségednek. Ne egyél ennyi mesterséges ételt. Figyelj oda az egészségedre, fogyasszál halat, vagy egyél spenótot, mert abban van a vitamin. Szóval, hogy nagyon sok mindenre tudunk figyelni, nem csak fiatalok, hanem az idős korosztályra is, a nagymamáitokra, az idős rokonaitokra, az édesapátokra, hogy rászóltok, hogy figyelj apa erre vagy arra, vagy a kólára, amikor ugye már olyan általános dolog, hogy állandóan mindenki kólát iszik, vagy energiaitalt, hogy most volt bent tegnap nálam egy régi tanítványom, aki elmondta, hogy abban az időben elfogyasztott energiaital milyen szívbetegséghez vezette őt. Tehát, hogy ezeket éberen kell figyelni, mert most még tudsz tenni ahhoz, hogy egészséges legyél testileg is és lelkileg is, de lesz egy idő, amikor már ez visszafordíthatatlan folyamattá fog válni. Az 5. parancs tehát arról szól, hogy védeni kell az életet, és mivel a szándékolt emberölést általában mindenki elítéli, azt hihetnénk, hogy ezzel kapcsolatban nincs sok átgondolni valunk. De ha egy kicsit jobban oda nézünk, rájövünk, hogy van bőven. A történelem során az ember életeket elsősorban az elején és a végén kezdték ki különböző ideológiák, mégpedig ott, ahol az élet védtelen és nem tudja magát megvédeni. Mi keresztények határozottan kitartunk amellett, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatába kezdődik és a természetes halál pillanatáig tart. És az Isten adja az életet, és az Isten veszi el az életet. Ez egyedül az Istenre tartozik, és ő a mi életünknek az ura. Ez nagyon fontos, már akkor, amikor ugye a fogantatással kapcsolatban elkezdődik az élet, hogy elfogadjuk azt az életet, amit az Isten ad, és ne akarjunk helyette dönteni, és befolyásolni az Isten döntését. Ugyanakkor a halállal és a szenvedéssel kapcsolatban is nagyon fontos dolgok vannak, amiket el kell fogadnunk, a szenvedést is, amit ad az Isten, és ahhoz kell erőt kérni, hogy mi ezeket a szenvedéseket kellő lélekkel és lelki erővel el tudjuk majd fogadni és viselni tudjuk. És ehhez kérjük a mindenható Istennek a segítségét, hogy mi itt az Istennek a hírnökeiként, keresztény emberként, mi magunk is ki tudjunk tartani az Isten törvényei mellett, be tudjuk tartani és meg tudjuk élni azt, hogy bármilyen szenvedés történik velünk, azt el tudjuk fogadni, hogy azt az Istentől kaptuk, és kellő alázattal és türelemmel vállaljuk a gyógyulásnak a folyamatát, vagy azokat a szenvedésekkel teli pillanatokat, amit az Isten akarata szerint el kell viselnünk. És szeretnélek titeket megkérni arra, hogy ezen a héten vegyétek észre a gyengébbeket, akiken a szavaitokkal és a tetteitekkel tudtok segíteni. Különösen az idős emberekre gondolok. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, és segítsen meg minket az életünk útján, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szentréné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. október 15-i adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Pap Miklós görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok a családi életben megélt irgalmasságról beszélgetnek. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben Bíró László püspök az életünket megváltoztató Isten kapcsolatról beszél. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az apostolok kiválasztása után az Úr kijelölt 72 másik tanítványt is. Elküldte őket kettesével maga előtt, mindazokba a városokba és falvakba, ahová elmenni szándékozott. Azt mondta nekik, az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés. Kérjétek ezért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Olvasom a Lukács evangéliumban. Az aratás ura, aki minket szolgálatába fogadott, teljes erőkifejtésre szólít fel bennünket. De egyben leveszi vállunkról a gondot, ha mi megtettük a magunkét, az aratásról ő kezeskedik. Természetes erőinkkel és képességeinkkel nem jutnánk messzire. Ebből a szempontból nézve indokolt lenne a csüggedés. A hittel végzett ima által azonban Istentől kell várnunk az eredményt. Az ima egymagában ugyan még senkit sem tett boldoggá, előbb erőink naponkénti bevetésével kell imánkat hitelessé tennünk. de a tapasztalat igazolja, hogy csak Istennek kikönyörgött áldása nyomán jutnak igazán érvényre képességeink. Az ima és a munka kölcsönösen kiegészítik egymást. A profétai lelkület, mely kockára teszi életét az üzenet továbbadásáért, a jövőbe vezető utat nyitja meg a történelem számára, míg az, aki inkább saját életét akarja biztosítani a javak halmozása vagy a hatalom megszerzése által, a jelent is magáét és másokét bezárja. Uram, tudom, kevés csak imádkozni azért, hogy ma is elküld a megígért szent lelket. Mindenekelőtt meg kell nyitnunk saját szívünket a lélek számára, és utat kell törnünk a többi ember felé. Önzetlen szolgálatot, bátorságot, ötleteket, bizalmat, önfegyelmet kívánsz tőlünk. Mégis arra is intettél bennünket, hogy imáinkkal, ostromló könyörgésünkkel várjuk a szent lelket. Arra kérünk, Urunk, tölts be szent lelkeddel minden embert, fiatalt és öreget, hívőt és kételkedőt, a szerető lelkeket épp úgy, mint az egyedülállókat, az örvendezőket és a kesergőket, azokat, akik különös felelősséggel viselik egyházat sorsát a világban, s akik az emberiség jövőjének építői kívánnak lenni, hogy emberhez méltóbb korszaknak lehessünk remélői, amelyben az élet a legnagyobb érték, a jót védelmezik, a szépet megőrzik, az igazság után áhítoznak, s hogy téged, mennyei atyánkat a fiúval együtt mindig és mindenkor dicsérhessük. Istenem, neked van aratnivalód ebben a tőled látszólag távolodó világban is. Hiszen a ma emberisége, ha rád keveset gondol is, mégis azt akarja, amit te akartál, az emberi szolidaritást, a békét, a szociális igazságot, a munka megbecsülését, a világ teljesebb megismerését. A jó szándékú emberek szívében a te országod érik, ha ők talán nem is ismernek téged.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.